Akkor vágtatunk is tovább a témánkban. Következő előadásban szintén az Isten kapcsolati kérdéseket fogjuk feszegetni, és majd a délutáni, illetve a holnapi következő előadásokban a saját magunkkal való kapcsolatról lesz szó. De ezt még akkor szálljuk az Isten kapcsolati kérdéseink megvilágítására, ezt a mostani előadást. Mi? Hol járunk? Hol járunk, Vágó úr? Hol járunk? Tehát először is ott járunk, hogy felfedeztük azt, hogy a legalapvetőbb vágyunkra az Isten kapcsolata válasz. Csak így plasztikusan leírva, tehát így kicsit tömörítve, felfedeztük, hogy a legalapvetőbb vágyunkra az Isten kapcsolatunk a válasz. Második, leszámoltunk, vagy illetve leszámolandóban vagyunk, azzal az irreális elvárással, hogy ezt bármilyen más emberi személy töltse be. A másik nem azért van, hogy a végtelen szeretet vágyamat elvegye. Nem is tudja, bármennyire szeret. De tudatalatt elvárhatom tőle. A társtól, a családtagtól, a baráttól, valakitől, akire ezt kivetítem, tudatalatt elvárhatom, hogy így szeressen, de ha tudatalatt ezt várom el, akkor ő soha nem fog tudni megfelelni az elvárásaimnak, amiből konfliktusok, feszültségek, szenvedések jönnek ki, és nem is értjük, hogy miért. Tehát amikor a kapcsolatban, hogy nem, miért kell mindig, miért mész el, miért nem tudsz engem mindig megérteni? Mert mind a ketten véges teremtmények vagytok, akik próbálják egymást megérteni, de úgy, ahogy csak az Isten tud megérteni, úgy senki más. De ha ezt várod el valaki mástól, akkor ez ki fog jönni ezekben az ilyen nagy, sehova se tehető felkiáltásokban, hogy miért nem vagy megértő velem, miért nem tudsz mindig szeretni. Mert a másik is egy véges valaki, aki próbálkozik ezzel, de ezt csak az Isten tudja betölteni. Ezért ne várjuk a tökéletes társat. Idézőjelben. Ilyen nincs. Ez a várakozásunk, a tökéletes társ utáni várakozás az Istenre vonatkozik. Tehát értitek, de az embernek nem baj, hogy vannak idealisztikus vágyai. Nem baj, hogy vannak illúzióink. Várjál, nem ez a baj. Nem ez a baj, hogy a fantáziánkban megjelenik az ideális szerelem. A fantáziánkban megjelenik a soha nem múló, ideális, surlódásmentes, örök fiatalságban megélt párkapcsolat. Ez nem baj, ez nem az ördögtől jön. Ez nem valami rossz dolog. Sőt, ezek a fantáziaképeink, és tényleg mondjuk így a mesevilág, tehát a meséknek a kivetülése, hogy ott a mesékben is figyelnik meg pontosan ez az ideális szerelem, ez az ideális örökké együtt, ez, hogy mindörökké, ez ennek van beteljesülése. Csak nem biztos, hogy ott, ahol ezt várjuk. Tehát, hogy reflektáljunk erre a vágyunkra, csak tudván azt, hogy ezek az ideális elképzelések, ezek mindenek előtt a Krisztussal való kapcsolatra vonatkoznak. És mivel ő benne ez beteljesül, ezért a társal lehet a lehető legjobb kapcsolatot kialakítani. A maximumig, amennyire a földi lét, és amennyire mindkét fél sebzettsége határai azt megengedik. Egy párkapcsolatból, egy bármilyen kapcsolatból akkor tudod kihozni a maximumot, ha ez az Istennel való kapcsolat egyre fejlődik, egyre intimebb, egyre élőbb, akkor az emberi kapcsolatokból kijönnek a maximumok, amit csak ki tudsz belőle hozni. Ezért nincs tökéletes társ a Földön, mert a tökéletes társ egyedül ő, egyedül az Isten. Így válnak a párkapcsolatok valóban élhetővé, így működnek az örökké valóságig. Ezért mondhatjuk azt, hogy ha egy házasság, például egy szentségi házasság, ha megszakad, ha elválnak a felek, ugye az egyház akkor visszakeresi, hogy igazából ez sosem köttetett meg, és ugye ezt kimondjuk, ugye ilyen van. És azért emögött azért mi is van valahol az, hogy amelyik házasság valóban az Istennel való intimitás alapjára lett építve, az nem megy tönkre. Ezért mondhatjuk, hogy a szentségi házasság felbonthatatlan. Látjuk, ennek itt van a háttere. Nem azért, mert most ez egy megint egy nagy egyházi jogi, akármilyen nagy rózsaszín felhő, hogy mi papok rámondtuk, hogy fölbonthatatlan a szenvedjetek életedek végéig. Nem erről van szó. A felbonthatatlanság nem azt jelenti, hogy ez most valami jogi kategória, hogy itt tanította az Úr Jézus, azt most már ehhez kell magunkat tartani. Megint egy üres törvény. Nem erről van szó. A felbonthatatlanság spirituális háttere az az, hogyha valaki tényleg a kereszténység lényegét megélve, az Istennel való kapcsolat intimitása által, abból táplálkozva megy bele egy házasságba, akkor ott nem is lesz kérdés, hogy az felbonthatatlan, az nem bomlik fel. Az nem megy tönkre. Csak hát természetesen hány pár esküszik össze, hány pár köt házasságot ilyenfajta kölcsönös Isten intimitásban élve? Hányan teszik ezt meg? Nagyon jól tudjuk, hogy nem mindenki, aki a templom szakrális falai között most azt mondja, hogy igen, meg igen, egyáltalán nem biztos, hogy emögött ott van egy tudatos, mély Isten kapcsolat. Attól még lehet házasságot kötni, de csak akkor ne kössünk szentségi házasságot, nem? Tehát akkor ebből lesz fakadna, hogy lehet polgári házasságot kötni, sokféle módon lehet legitimizálni egy párkapcsolatot, de amikor szentségi házasságról beszélünk, akkor az egyszerűen nem fog működni az Istennel való intimitás nélkül. Vagy persze működhet, de általában olyankor az aggályosoknál, a törvénybetartóknál működik, hogy azért válok el, azért nem válok el a másiktól, mert nem szabad. Mert tiltja a törvény. Csupán ezért nem válok el. Hát ez is nagyon kevés. Csupán azért nem elválni, mert valami tiltás van, és én meg akarok ennek felelni. Ez megint nagyon-nagyon kevés. Ez egy tönkrement kapcsolatot is, úgymond ilyen lélegeztető gépen tarthat akár évtizedekig. Tehát, látjátok, micsoda dolgokról van itt szó. Az Istennel való intim, szenvedélyes kapcsolat megtanulása által juthattok el oda, hogy a jövőbeli párkapcsolat és házastársi kapcsolat valóban soha ne menjen tönkre. És valóban mindig stabil legyen, annak ellenére, hogy természetesen lesz mindig egy csomó szenvedés és kihívás, de sose olyanok, hogy ezek a talajt kihúzzák a lábatok alól. Természetesen itt, mivel mindig kettőn áll a dolog, ha valamelyik félben ez az Istennel való intimitás elkezd gyengülni, igen, mert ez mindig ott lehet, akkor természetesen van esélye annak, hogy ez a kapcsolat nem fog működni. Igen, van esélye. De ha mind a két fél törekszik az Isten kapcsolat őszinte megélésére, akkor véleményem szerint minimális az az esély, hogy egy házastársi kapcsolat olyan módon menjen tönkre, hogy ez már helyrehozhatatlan lenne. Menjünk tovább. Tehát arról beszélünk, hogy az Istennel való kapcsolat, ami egy fantasztikus dolog. De azért most reflektáljunk erre egy kicsit konkrétabban. Mert hiszen azt mondjuk, hogy Istennel kapcsolatban vagyunk, de hát ki ez az Isten? Ki ez? Milyen ő? Testvérek, akármilyen banálisnak hangzik ez a kérdés, hogy ki ez? Hát én katolikus vagyok, én tudom ki az Isten. Én keresztény vagyok, hát azt tudom ki. Szerény nyomott tapasztalatom nem ezt mutatja, akár papként, akár előtte tapasztalni és látni azt, hogy a keresztények, mint olyanok, nekem úgy tűnik, nem mindig abban az Istenben hisznek, amely Isten magát kinyilatkoztatta Jézus Krisztusban. Nekem én sokszor így tűnik. És éppen ezért, ha az Istennel való kapcsolatról beszélünk, nem tudunk addig erről beszélni, amíg nem tisztázzuk, hogy milyen az az Isten, akivel kapcsolatban élek, vagy kapcsolatban akarok élni. Mert hogyha számomra ez az Isten egy félelmetes, megközelíthetetlen, jégcsap diktátor, akkor csoda, hogy nem tudok vele intimitásban élni. Csoda, hogy nem megy vele a kapcsolat? Persze. De hát nem csoda, de nem ő miatta, hanem azért, mert nekem mi a problémám? Mert egy torz képem van róla. És itt jön be az egyik kedvenc témám, az Isten képek kérdése. Az Isten kép, amely ugye mit jelent? Van az objektív igazság arról, hogy milyen az Isten. Mert tudjuk, hogy ő milyen. Jézus Krisztus arcán, az ő tettein, az ő szavain, az ő halálán és feltámadásán abszolút látod, hogy az Isten milyen. Az Isten kinyilatkoztatja magát, az Atya kinyilatkoztatja magát Jézusban, ő rajta látod, hogy az Isten milyen. Tehát előttünk van az objektív kép, nem kell keresni. Ez olyan jó. Nem kell sehol kiszámolni, kikutatni, hogy most az Isten most valahol, most milyen. Most vagy ilyen, vagy olyan. Nem. A kinyilatkoztatásban 2000 éve ott van előttünk az, hogy ő milyen, és ő elmondja magáról. Nem kell nekünk már keresni, mert Krisztusban Isten teljes mértékben elmondta magáról, hogy ő milyen. Elmondta, hogy ő neki mik a vágyai, ő neki mik a hozzáállásai, ő hogyan van velünk, ő neki milyenek a tulajdonságai, mindent tudunk. Elvileg. Minden le van írva. Elvileg. De mégis, az elmélet és a praxis között azt az ellentmondást fedezhetjük fel, hogy a bennünk élő, a mi fejünkben, a mi lelkünkben élő Istenről alkotott elképzelés, magyarul Isten kép, nem mindig felel meg annak, amilyen ő a valóságban. Tehát itt bejön ez a lelkéleti skizofrénia, ez a fajta törés, hogy ő valamilyen, esetleg még éneklek is róla, esetleg még imádkozok, ezeknek még mondom is, hogy ő a szeretet, meg olvassuk meg minden, de ez egy hideg információ marad, ezzel szemben a kép, ami benne él, bennem él ő róla, a gyakorlatban megmutatkozik, hogy teljesen más, mint az, amit hiszek róla. Itt van ez a spirituális skizofrénia, amely végtelen idők óta, tehát amióta létezünk, vagy amióta a kereszténység létezik, ez a spirituális skizofrénia kísértheti a keresztény embert, hogy más a bennem élő Isten kép, mint amilyen ő a valóságban. És hogyha ez fönnáll, akkor a vele való kapcsolat nem fog működni, vagy az egy nagyon nyomorúságos kapcsolat lesz. Az Isten képünk kialakulása. Egyébként itt a kérdés, hogy mi befolyásolja az Isten képünket, és testvérek, azért itt is hozzá kell tenni, ami ugye tegnapi filmben a Willnek iszonyú felszabadító volt, hogy nem a te hibád. Igen, nagyon sok mindenben az, hogy egy Isten kép benned torz, az nagyon sokszor nem a te hibád, de ez természetesen, ahogy Willnek sem volt egyértelmű, mert valahol magát okolta érte, velünk is történhet ez így. Örökségbe kapjuk az Isten képünket, mert az Isten kép mi által alakul ki bennünk, mi befolyásolja, osztunk, szorzunk, deriválunk, pszichológusok, gondolkodunk, és kiderül, hogy a anyával és az apával való kapcsolat határozza meg a legjobban az Isten képünket. Ez az első örökség, ez az első nem tehetek róla típusú teher, ha valakinek teher, hogy az Isten képemet az befolyásolja, hogy anya és apa milyen, illetve milyen volt, illetve a velük való kapcsolatom milyen volt, illetve ők hogyan álltak hozzám. Kiderül, hogy a bennem lévő Isten képet ez befolyásolja a legjobban. A legjobban. És akkor itt ebben nem szeretnék belemenni egész részletességgel, mert elvinne minket egy kicsit a témáktól, hogy most végigvegyük azt, hogy milyen módokon viszonyulhat az anya és az apa a gyerekhez, hogy a gyerekben végső soron egy torz istenkép alakuljon ki, de azért itt pár dolgot el lehet mondani. Például azoknak a fajta elvárásoknak a ránk tétele, amikor azt tanuljuk meg, hogy akkor kapunk elismerést szüleinktől, akkor vagyunk szerethetők, ha valami jót és hasznosat teszünk. Tehát nem kell feltétlenül, hogy abúzusokat kövessenek el rajtunk. Természetesen az egy még mélyebb terület, és egy még jobban meghatározó, nem mindenkit érintő, de sokakat érinthető tény, hogyha valakin abúzust követtek el, tehát valakivel visszaéltek gyerekkorában, akkor ott az Isten képre alapvető nyomot hagy. Ez így van. De most beszéljünk az átlagosabb dolgokról, amelyek sok mindenkivel megtörténhetnek, és most egy cikkből, ha jól olvassak fel. A gyerek akkor kap elismerést szüleitől, ha valami jót hasznosat tesz. Így abba a csapdába esik, hogy meg kell felelnie ahhoz, hogy szeressék. Amikor egy gyerek nem tud megfelelni egy elvárásnak, bűntudat ébred benne, ez pedig csak tovább rontja a helyzetet. Tehát azt gondolja, hogy nincs feltétel nélküli szeretet. Meg kell azt vásárolnia. A fizetőeszköz pedig a megfelelés. A szeretet szükséglet, létszükséglet, mint a levegő. Nem kikerülhető, meg kell tanulni és használni kell tudni. Az a felnőtt, aki gyerekkorában nem tapasztalta meg a szeretetet, ezt a feltételek nélküli szeretetet, egész életében csak ezután sóvárog, szomjazik rá. Azért, hogy szeressék, mindent megtesz. Vállalja a megaláztatást, befolyásolható és zsarolható lesz. Kamaszoknál, fiatal felnőtteknél jellemző, hogy kapcsolatból kapcsolatba sodródnak, hogy a testiséggel pótolják az őszinte szerető érintés hiányát. Belőlük lesz az az idősebb ember is, akinek 30 cicája van, miközben szörnyen magányos. Mindenki átélte már azt, amikor nagy szüksége lett volna arra, hogy szeressék, és amikor szeretetet kért, azt nem kapta meg. Ez olyan kudarc, amivel kevesen tudnak jól megbirkózni. Azok az emberek, akik ezt a sérülést, a csalódást rosszul kezelik, esetleg a megalázottság érzése is társul hozzá, könnyen bezárkózhatnak saját világukba. Nem csak lelkileg, hanem fizikailag is magukra zárják az ajtót. A csalódás érzésének elkerülése miatt kizárják a szeretetet az életükből. Ez pedig csak tovább rontja a helyzetet, mert önbecsülésük a képességükön fog alapulni, amivel sokszor nehéz érvényesülni. Az is érdekes, a cikket folytatom továbbra is, hogy mindez testi tünetek formájában is megjelenhet. Ilyen a fejfájás, a légszomj, maga a félelem is tünetként jelentkezik, megemelkedhet a pulzusszám, jellemző lehet a hátfájás, mivel a szeretet hiányos ember izmai merevebbek. Jelentkezhet gyomorfájdalom, a bőrön allergiás reakciók keletkezhetnek, a szeretet hiány egy stresszes állapot, tehát minden tünet, ami a stresszre jellemző, a szeretet hiányra is igaz. Eddig a cikk, de természetesen ennél mi itt nem állunk meg. Megint csak megállapítottuk, hogy ha valaki a első éveiben, gyerekkorában egy olyan fajta viszonyulást kapott, hogy akkor szeretlek, ha jót teszel, és egyébként különben akkor csökkenni fog irántad a szeretetem, ha valamit nem jól teszel, és mivel mi megint csak ugye a legbensőbb vágyunknak megfelelően feltételek nélkül akarunk szeretve lenni, az embernek ez a legbensőbb vágya. Valaki engem feltétel nélkül szeressen, ingyenesen. Ez a legmélyebb vágyunk. De ha ezt nem tapasztaltuk meg, és azt hiszük, hogy a szeretetért mindig fizetni kell, mindig kompromitálni kell magunkat, mindig csinálni kell valamit, akkor például ez a tényező úgy ráprojektálódik az Isten képünkre, hogy ezt akár egész életünkben így hordozhatjuk magunkban. Ez csak egy példa volt a sok közül arra, hogy milyen kezdeti sérülések alakíthatják az Isten képünket. Mert amilyen az anyával, apával való kapcsolatunk, olyat vetítünk rá az Istenre, és hiába tudjuk közben agyilag, hogy az Isten nem ilyen, ha egyáltalán tudjuk ezt, a két dolog között ellentét lesz. A két kép között egy skizofrénia típusú állapot fog fönnállni. Az Isten kép. Látjuk. És természetesen megint csak azt mondjuk, hogy azért vagyunk ezen a lelki gyakorlaton, vagy ez az életünkben bármikor eljöhet, mikor azt mondjuk, hogy eddig és ne tovább. Amikor azt mondjuk, hogy oké, én kaptam egy örökséget, amiről nem tehetek. Az Isten képemet alakították a kapcsolataim, szülőkkel való kapcsolat, kinél jól, kinél rosszabbul, és most azokról van szó, akiknek emiatt egy torz istenkép alakult ki, azok bármikor mondhatják azt, hogy jó, én ezzel most leszámolok, és elkezdek tudatosan dolgozni az istenképemen. Nem engedem, hogy ami úgymond természetesen folyna belőlem Isten kép, ami a természetes módon, amit elképzelek, hogy ez tovább befolyásoljon, bár erről nem tehetek, ez magától jön, de mégis tudatos, racionális döntéssel azt akarom mondani, hogy én ezen elkezdek dolgozni. Ezen én elkezdek változtatni, és lehet. lehet rajta dolgozni, lehet rajta változtatni, még hogyha keserves munka is, az egyik legigénybevevő munka, de mégiscsak lehet. Mégiscsak van ilyen, hogy az Isten képen tisztuljon és alakuljon. Tehát például valaki soha nem tapasztalta meg a feltételek nélküli szeretetet, Istenre is kiprojektálja, hogy engem csak akkor szeret, ha jót teszek, és egyébként nem, és ez szüli az életemben azt a rengeteg ellentmondást, és rengeteg feszültséget és görcsöt, mert Istennek is meg kell felelni, mindennek meg kell felelni, nem tudok így élni, de ez, hogyha elfojtom, akkor csak görcsöket és szomorúságot okoz. Eljött az a pillanat, hogy azt mondom, hogy ennyi volt. Ezt örököltem, ez az én alapműködésem, a gyári működésem nekem ilyen, nem tehetek róla. Leestem a gyártósorról, visszaraktak és kicsit megsérültem, sajnos. Ez van! De mondhatom azt, hogy ez van, de innentől kezdve más lesz. Innentől kezdve nem akarok csupán a belső impulzusaim, örökségeim, a múltam emlékei alapján élni, hanem tudatosan rá akarok reflektálni arra, hogy a bennem lévő istenkép nem egyezik a valódi istenképpel, az evangélium istenképével. Elkezdhetek ezen dolgozni, bár a régi istenkép hat, de attól a fejemben azt tudom, hogy az nem az igazi. Az nem ő, az valaki más. Tehát alapvetően fontos az istenkép megtisztítása. Mindenek előtt emiatt az örökség miatt, amit kaptunk, ami a múltunk által bennünk kifejlődött. Ha valakinek nem volt édesapjával, édesanyjával intim, bensőséges, szoros, biztonságos kötődése, bármelyikkel a két szülő közül, akkor ennek a hiánya is az Isten képünkön meg fog látszódni. Nem azt akarom mondani megint, hogy valakit nem szerettek egyáltalán a szülei. Nem erről van szó. Természetesen olyan is lehet, és az még nagyobb istenképi torzulásokat okozhat. De csak az átlagban, mondjuk így, amikor ez nagyon sokszor megtörténhet, hogy nem mindenkinek alakul ki egy biztos, stabil kötődés apjával, anyjával, az is lehet, hogy apa nincs, vagy anya nincs, vagy egyik szülő sincs, vagy csak az egyik van. Mind a kettőnek, és ha mind a kettővel való intim kötődés és biztos kötődés az, amely az Isten képünket is ilyen intimmé és biztossá és bizalommal teljessé teszi, hogy nem kell tőle félnem. Szeretve vagyok úgy, ahogy vagyok, mert ezt a szeretetet már megkaptam akkor. Engem nem azért szerettek, mert valamit csinálok, mert most jó teljesítek, hanem csak azért, mert vagyok. És fölvettek, és dédelgettek, és hogyha sírtam, akkor fölvettek. Mert és kiabáltam a világba, hogy vegyetek föl, és fölvettek. És ez azt jelenti, hogy van válasz. Ebben a világban érdemes kiszólni, hogy szeressen valaki, és valaki viszont fog szeretni. Ezért leendő anyukák, apukák is mindig vegyétek föl a gyereket, ha sír. Ez baromság ez az egész, hogy el lesz kényeztetve, meg majd abba hagyja, nem. Olyan pszichés sérülések jöhetnek, mint ide Johannesburg. Ott van bennünk az, hogy sírok a világból, hogy valaki vegyen fel, és hogyha nem veszem fel a gyereket, akkor azt fogja megtanulni, hogy már nem érdemes szólni, mert nincs válasz. Én ebbe a világba bele vagyok vetve, és hogyha a szeretetért sóvárgok, az nincsen. Ezt nem én mondom, ezt megint csak hozzáértők mondják. Tehát, ha azt tanuljuk meg, hogy van válasz a szeretetre, van válasz a vágyunkra, biztos, stabil szülői kötődésekben, akkor az Isten képünk is ilyen lesz. Ha viszont azt tapasztaltuk, hogy ez nem igaz, a szeretet vissza van utasítva, hogy feltételekkel vagyunk szeretve, hogy nincs válasz, hogy nincs stabil kötődés, megfelelés van és félelmek vannak, akkor az Isten képünkön is megjelenik, de természetesen nem kell, hogy ez örökre így legyen, az Isten képünk tisztulhat. Ez az egyik tényező, ami miatt a negatív torz istenkép bennünk kialakulhat, és mi a másik tényező? Tehát egyik volt a szülőkkel való kapcsolat, a másik pedig itt a saját fajtámról hagy beszéljek. Tehát itt az, hogy egyház és az egyházban azok, akik erre vannak hivatva, milyen képet mutattunk be az Istenről. Tehát itt papok, hitoktatók, azok, akik arra vannak hivatva, hogy Istenről objektíve tanítsanak, a mi felelősségünk jön be itt a leginkább. Mert Ha a mi szolgálatunk a helyes istenképen alapulna, akkor még a sebzett istenképeket is a gyerekekben, akik egy sebzettebb szülői háttérből jönnek, lehetne gyógyítani, de sajnos megint csak a nagy tapasztalat az, hogy mi inkább egy lapáttal ráteszünk. És hogyha valakinek legalább egy pici pozitív istenképe van, azt már is az ambót ököllel verő típusú egyházi prédikáció már is lenyomja, és már is semmivel teszi egyenlővé. Itt van a mi felelősségünk. Tehát itt van lelkipásztorok, papok felelőssége, hogy milyen Isten képet tanítunk. Milyen Isten képet mutatunk be a gyerekeknek például, vagy akár a felnőtteknek, vagy bárkinek. Milyen az az Isten, akiről prédikálunk. Itt ugye testvérek, látjátok, mi se vagyunk immunisak, mi papok, nekünk is úgy van az, hogy nekünk is lehet totálisan torz istenképünk, attól függetlenül, hogy megtanultunk x ezer év teológiát, és van 4 milliárd diplománk, attól még olyan torz istenképünk lehet, ha valaki nem dolgozott a szüleivel való kapcsolat feldolgozásán, ha valaki nem dolgozott a saját önismeretén, papként is, hitoktatóként is, püspökként is, akárkiként is, olyan típusú torzistenképünk lehet, hogy ezáltal a torzistenkép által prédikálunk, tanítunk. És ez természetesen megtörténhet. Sajnos bármikor, bárkivel, csak ez azért rossz, mert a torzistenképpel, ha tanítunk is, ha ezt adjuk tovább, akkor ezzel hihetetlen sérüléseket okozhatunk azokban is, akiknek pozitív istenképük van, és azokban még nagyobbat, akiknek egy negatív torz istenképük van. Tehát itt ugye megint jön az egyház felelőssége, hogy milyen Istenről beszélünk, milyen Istenről prédikálunk. Hittanórán, stb. Mi hangzik el? Tartsd meg a parancsokat! Ez a vallás, nem? Be kell tartani a törvényt, mert ha nem, akkor Istenke haragudni fog, és kész. Gyere el vasárnap templomba, mert ha nem, akkor nagyon nagy bajok lesznek. Ebből áll hitoktatásunk nagyon sokszor, ebből áll a prédikáció nagyon sokszor, hogy mit kell csinálni és mit kell elkerülni. Parancsok vannak és tiltások vannak, és az Isten abszolút úgy jelenik meg nagyon sokszor, mint az a trónon ülő és ilyen imádás, tiszteletet hidegen elváró valaki, aki által le kell borulni, akinek előtt le kell borulni, akinek nagyon meg kell adni a tiszteletet, és hogyha nem böjtöltem hamvazó szerdán, akkor egész biztosan meg fog rám maragudni, és egész biztosan mennem kell gyónni, mert ilyen butaságainkba élünk, hogy háromszor enni, meg egyszer jól lakni, meg ezek testvérek, ezt kitalálta ki, én nem tudom ezeket a dolgokat. Szent Pál azt mondja, hogy az Isten országa nem étel és ital kérdése. Nagyon furcsán nézze ránk Szent Pál, ha ma jönne, és így látna bennünket, hogy most péntek, meg nagy... Várjatok már, álljunk meg ezzel egy kicsit. Micsoda, megint csak torzulások születhetnek abból, hogy azt hiszem, hogy abból, hogy hány gram mennyiségű étel van a gyomromban, ez Isten szeretetét irántam befolyásolja, de ebbe élünk. Ebbe élünk. Tehát úgy kiprojektálunk egy negatív Isten képet őre, hogy még azt hiszük, hogy azért sem elégedett, mert mi most hányszor ettünk, meg hányszor nem, meg mit. Jézus Mária. És akkor most azt mondja az Úr, Jézus az evangéliumban, hogy ha ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább mennyei atyátok tud nektek jót adni? Azaz, ha mi, akiknek sérült a szeretetünk, még mi is próbálunk normálisak és szeretetteljesek lenni a mieinkhez, a szeretteinkhez, de akkor Isten mennyivel inkább, de mi mégis őróla még kevesebbet tételezünk fel. Tehát, hogyha te nem haragszol meg a gyerekedre azért, mert most hány gram étel van a gyomrába, akkor most az Isten ezért meg fog rád haragudni, tehát kevesebbet feltételezel őróla, mint magadról, aki a szeretet teremtője. De természetesen ez mehet még ám a horror képekbe. A nagy böjt az a horror időszak, nagyon-nagyon szeretem, főleg a keresztúti áltatosságok megnyilvánulása által. Tömény horror. Tehát, hogy ez egy Stephen King és a többiek is hamupipőkék voltak ehhez képest, ami horror elhangzik a keresztúti áltatosságainkban, énekeinkben, és mit tudom én milyen szövegeinkben, liturgikus szövegekben egyaránt, és ez nem az evangélium, hanem az evangélium után megint csak a belső sérülésénk miatt kialakított Isten kép előttetek van, nem? Hogy az Atya, a mennyei Atya Krisztus szenvedése és halála láttán nyugodott meg, és engesztelődött ki a világgal, és megnyitotta a mennyország kapuját. Azaz, a mennyei Atya látta az ő egyszülött fiának a totális kínjait, az elvérzését, szörnyű halálát, és azt mondta, hogy jó, hát most már megnyugszom. Lecsillapodott a haragom, mert láttam, hogy ő meghalt így. Most már jó van, gyerekek, most már kibékülhetünk. Na most, hogyha most ezt rávetítenénk egy szülő, egy apára, most képzeld el, hogy azt mondod, hogy a saját gyereked megölik, megkínozzák, meghal, elvérzik, és azt mondod, hogy jó, megnyugodtam most már. Most már rendben van. Oké, ez kellett az én nyugalmamhoz, a haragom lecsillapult, és az én fiam kiengesztelt engem, mert hát így elvérezni és így meghalni. Tehát ha valaki azért nyugszik meg, mert a saját gyereke kínok között meghal, testvérek, arra az emberre, az apára, mit mondanánk? Ez egy állat. Ez nem egy ember. Akiben egy ilyen mértékű szadizmus, egy ilyen mértékű torzulás lenne. Te? Mi? Keresztények, a mennyei atyára ezt úgy kivetítjük, mint a ház. Énekekbe, liturgikus szövegekbe, áltatosságokba, ilyen teológiai, jámborsági, huszadrangú fércmunkákba, úgy kivetítjük ezt ő rá, és még azt mondjuk, hogy hát ez így van, ez a helyes, az atyát engesztelni kell, a fia halála őt kiengesztelte, és erre megnyugodott, és a haragja lecsillapodott, meg mit tudom én. Látjuk, hogy milyen horroristen képet vetítünk ki ő rá. Látjuk ezt, hogy mit feltételezünk róla. Ha még egy átlag apáról sem feltételeznénk ezt még sohasem, hogy ő így viselkedne a saját gyerekével, de az Istenre, aki maga a szeretet, az Istenre, aki maga a tiszta szeretet és a szeretet teremtője, ezt gond nélkül kivetítjük. Látjuk az ellentmondást? Látjuk ezt a skizofréniát? És akkor értjük azt, hogy miért nem tudunk Istennel kapcsolatban élni? Mert én nem akarok egy vérszomjas Istennel kapcsolatban élni. Én nekem olyan nem kell. Az biztos, hogy nem kell. Ha ő ilyen lenne, én már biztos, hogy nem csinálnám azt nagyon rég, amit csinálok. És biztos, hogy nem hinnék benne. Ha őt a saját fia halála engeszteli ki, testvérek, ez egy gonosz, szadista valaki akkor. Hát nekem az nem kell. Az biztos. De azért mi, keresztények, sokszor így gondolunk rá, és bele se gondolunk, hogy mit éneklünk, mit imádkozunk, milyen szövegek vannak. Hát ezt így elfogadjuk, és csodálkozunk, hogy nem megy vele a kapcsolat. Persze, mert ha ilyen képünk van róla, ez egy gonosz, vérszomjas diktátor, aki tiszteletet vár el, és aki megsértődik a saját gyerekére, a saját teremtményére megsértődik, ha az ő tisztelete nincs kellően biztosítva. Ez egy diktátor, akivel én nem akarok intim bensőséges kapcsolatot. Én egy Kim Jong-unnal nem akarok bensőséges kapcsolatot, lehet valakinek a zsánere, nekem nem feltétlenül. De az Isten számunkra még rosszabb, mint a földi diktátor. Látjuk? Csak ez beszüremkedik az egyházi életünkbe, a liturgiába. Beszüremkedik a vallásos életbe, és azt hiszük, hogy ez így van. Mennyire vissza kell térnünk az evangéliumhoz, és mennyire újra el kell olvasnunk, hogy ott Jézus arcán milyen istenképet találunk, mert hogy nem a vérszomjas, nem a diktátor Istent, az egészen biztos. Isten képünk, hogy milyen. Azt gondoljuk, hogy ő az ítélő bíró, ő a sarki rendőrlő, a trahipax Isten, aki ha valami hibát elkövetsz, akkor már is küldi neked a számlát, mehetsz gyónni. Különben megbüntetlek, megfelelési kényszeres istenképeink vannak. Hány keresztény jár azért vasárnap templomba, mert attól fél, hogy mi lenne, ha nem jönne el. Ez az egyetlen motiváció nagyon sokaknál. Azért jövök vasárnap, mert kötelező, és hogyha nem csinálom, akkor nem adom meg Istennek, ami jár. Tehát ő megint csak a mennyei adóhivatal, be kell neki fizetni az adót, ami jár. Ne, ha nem teszem, akkor kijönnek és bezárják a bótomat. Ugyanígy félhetünk az Istentől is. Természetesen ennek a torz horror istenképnek, mint egyik véglet, van egy másik véglete is, ami a személytelen világ energia javára megy. Tehát amikor Istent nem hogy személyesnek és torznak gondoljuk, hanem egy személytelen világ energiának, vagy egy olyan valakinek, aki azt mondja, hogy mivel szeretlek téged, ezért te bármit megtehetsz. Nem fog csinálni veled semmit. Csinálj akármit, nyugodtan menjél bele a szakadékba, tedd bele kezed a tűzbe, nyugodtan ugorjál a kútba, akkor is szeretni foglak, és nem lesz semmi probléma. Ez egy megint egy másik véglet. Ez a fajta túlságosan megengedő Isten, ami megint csak nem egyezik azzal, hogy Isten a szeretet, amikor azt mondjuk, hogy hát ugyan már, hát ő úgy is szeret, úgy is mindig megbocsájt, úgy is irgalmas, ami egyébként igaz, de ebből még nem fakad az, hogy akkor bármit megteszek, ami most éppen kedvem van hozzá. Értjük? Tehát értitek ezt a paradoxont, fantasztikus. Isten tényleg ugyanúgy szeret, ha most bármit elkövetek. Tényleg nem csökken a szeretete. De ha én ezzel visszaélek, ott kezdődik a baj. Ha én ezzel visszaélek, és azt mondom, hogy mivel mindig szeret, ezért bármit megteszek. Igazam van, mert szeretni fog, de a visszaéléssel van a probléma. Egyébként az is igaz itt, aki valaki tényleg tudja, hogy az Isten feltételek nélkül szeret, az ezzel nem fog visszaélni. Az, aki Istenre, mint alibire hivatkozik, hogy ő úgy is szeret, tehát én bármit megtehetek, akkor az nem ismerte meg Isten szeretetét. Annak csak egy alibi. Annak csak egy ilyen tábla, én mutogatom, hogy jó, én nem mögé bújok. Látjuk, ez egy másik véglet, ami lehet ritkábban történik meg, legalábbis mondom, az én kis praxisomban sokkal inkább a torzulást tapasztalom, de a torzulás mehet ebbe a másik irányba is, és egyébként ebbe a másik irányból kiment bennünket, ugye az Isten félelemnek az ajándéka, ami nem a rettegés. Istentől nem kell rettegni. Az Isten félelem viszont az a legbensőbb szeretett kapcsolatoknak a félelme idézőjelbe, amikor mit mondok, hogy pontosan azért, mert nagyon szeretjük egymást, ezért nem teszek meg bármit. Ezért nem követek el bármit, pont azért, mert szeretjük egymást. Belerúghatnék a páromba, persze, ugyanúgy szeretne, de a kapcsolatunkat előre vinné? A kapcsolatunkat ez mélyítené? Hát nem. Attól még szeretnénk egymást, meg is bocsájtana, de szükségünk van arra, hogy rugdossuk egymást. Csak azért, mert úgyis megtehetünk mindent, mert szeretjünk egymást? Nem. Ezért van itt az Isten félelem ajándéka. Nem teszek meg mindent, ami éppen a kedvem van, mert az ővele való szeretett kapcsolat azt akarom, hogy fejlődjön is. Látjuk itt tehát az Isten képnek a megtisztításának ezt a folyamatát. Egyébként, ugye, melyik az a példabeszéd, ez mindenki tudja, melyik az az evangéliumi rész, amely a leginkább meggyőz bennünket arról, hogy milyen ő, ugye ez a tékozló fiú példabeszéde. Testvérek, ezt sokszor el kell olvasni. Tehát álmunkból is felébresztenek, tudjuk a történetet, hittanórán megtanulta mindenki. Vasárnap nagyon sokat, tehát sok vasárnap ezt hallottuk, és mégis élhetünk úgy, hogy nem gondolunk bele, hogy miről is szól ez a sztori, ugye tudjuk nagyon jó. Ott van ez az apa, akinek a fia azt mondja, hogy Fater, add ki az örökséget. Érezzük, már itt megállunk egy pillanatra, hogy mi az, hogy add ki az örökséget? Mikor jár a gyereknek a szülő öröksége, ha a szülő meghal? Ez ma is így van, meg régen is így volt. Ha meghal a szülő, az örökség akkor jár. Hát azért örökség. A végrendeletben ott van, hogy ami a halálom után a gyerekemre száll. Oké, nem előtte, amíg élek, addig, hanem majd amikor meghalok. Majd a gyereké akkor lesz az, ami eddig az enyém volt. De mit mond ez a fiatalabbik fiú a példabeszédben? Add ki az örökségem most, azaz, apám, te tulajdonképpen nekem te már meghaltál. Nem várok addig, még fizikailag feldobod a talpad, most add ide azt, ami akkor jár, mert nekem már mindegy, hogy élsz-e vagy halsz-e. Kicsit tekerjük előre azt a filmet, csináljunk úgy, mint hogy meghódtál volna. Uram Istenem, micsoda seb ez egy apai szívnek? Tud-e egy gyerek jobban megsebezni egy szülői szívet ennél? Nekem te már halott vagy, magyarul. És megdöbbentő, hogy az apa odaadja ezt az örökséget. Nem mondja azt, hogy na kisfiam, tessék most, így gondolkodsz te rólam, hát akkor most már semmi nem lesz. Nem, odaadja, menjél. És ez is az Isten szeretete, hogy ő bennünket elenged. Isten soha nem tart bennünket láncokon. Soha. Őt, ő hozzá vagy szabad akaratból kötjük magunkat, vagy sehogy. Ő soha nem fog bennünket megerőszakolni. Azon pillanatban, amelyen erőszakot venne a szeretetünkön, ő többé nem lenne a szeretet Istene. Ő soha nem erőszakoskodik. Tiszteletben tartja a döntéseinket, és éppen ezért el is enged. Úgy, ahogy az apa elengedte a tékozló fiút. Menjél! Nem azért, hogy na majd ott megtudod, és ott majd bűnhődsz, hanem azért, hogy nem fogunk visszaélni a szabadságoddal. Menjél, ha így döntöttél, menjél, de én mindig itt leszek, és mindig visszavárlak téged. De menjél! És a fiú elmegy, eltékozolja a vagyont, rájön, hogy neki az apjánál még ennél is jobb volt, és akkor visszatér, és megint csak mi történik? Megint azt mondanánk, hogy ilyen nincsen. Ez az apa már régről, messziről meglátja őt, odaszalad hozzá, és átöleli, és az a fiú elkezdeni a gyónási bánatimát. Hogyan védkezte még ellentele, és nem engedi neki elmondani. Melyikünk tudta volna ezt megtenni? Nem inkább azt mondtuk volna az atya helyében, hogy legalább csak egy-két mondat erejéig, hogy ne kisfiam, na most jössz, ugye? Na most kellett a pénzem, mi? Halottnak hittél. Aha, azt hitted, hogy én már nem érek semmit. Öregapádnak azt mondod, hogy dögölj meg. Itt van a pénz, tessék. Most meg jössz vissza nyomorultan. Lerongyolódtál. Kaját sincs, semmit nincs. Nem megmondtam neked? És most persze jó vagyok neked? Most? Ilyenkor jó vagyok neked? Akkor nem voltam jó? Most jó vagyok neked, amikor lerongyolódtál? Mire való vagyok én neked? Most csak kéne megint a pénz meg a kaja, mi? Na kisfiam, tudod, mit csinálunk először? Jó van, gyere ide vissza. Egyébként a fiú ezt föltételezte az apjáról, hogy ezt fogja mondani. Mert azt mondja, hogy csak béres hétközé fogadj be. Én nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez. Ezt föltételezte az apja, ezt fogja mondani. Fiam, majd először, tudod mit? Dolgozd le az elvett milliókat. Engesztelj ki először. Valahogy ezt a sebet, amit bennem okoztál, valahogy tedd jóvá, engesztelj ki, dolgozzál, térítsd vissza ezt a pénzt, esetleg majd utána, egy ilyen 4-5 év után, talán majd beszélhetünk egymással, de velem nagyon elbántál, nekem óriási tört szúrtál a szívembe, azt most itt jössz, mert te vagy a lerongyolódott, megérdemled. Most menjél a béresek közé, dolgozzál egy kicsit, azt majd talán beszélünk. Ezt várja a fiú. És talán nagyon sokan ezt mondtuk volna az apa helyében, hogyha emberi gondolkodással gondolkodunk erről. És mit látunk a jelenetben? Ennek egy szikráját? Ennek egy halovány szikráját látjuk? Nem. Ez az apa nem hagyja elmondani a bánatimát a gyereknek. Miért? Mert neki is még ez is fájhatott, hogy fogadj be béreseid között, felejtsd már el ezt az egészet. Itt vagy nekem, és visszajöttél, mert az én gyermekem vagy, akit szeretek. És nekem ez a legfontosabb ezen az egész földkerekségen, hogy az én szeretett gyermekem újra karjaimban van. Hagyjad már ezt a baromságot azzal, hogy most mész a béresek közé, meg nem vagy méltó. Hogy ne lennél méltó, mikor az én gyermekem vagy, és nem kell méltóvá válnod arra, hogy szeresselek, hogy a gyermekem legyél. Az atya néma ölelésében ez fejeződik ki. Semmi az elmarasztalásból, hanem ez. Itt van az Isten ölelése, itt van az atya valódi arca. Ő ilyen. Ő feltételek nélkül fogadja vissza ezt a fiút, feltételek nélkül szereti őt. És azt mondja, hogy ünnepeljünk. Gyertek és csináljunk óriási ünnepséget, mert itt van az én szeretettem és visszajött. Úristen, ebben az ölelésben van a tiszta Isten kép. Ugye többen ismeritek Rembrandtnak a Tékozló fiú hazatérése című festményét. Ugye Rembrandt ezt a jelenetet festette meg élete végén. Rembrandt egy akkora misztikus volt, mint a ház, még hogyha nem is volt mindig annyira hívő. Ismerjük, nézzük meg majd a képet, ugye az atya két kezével átöleli a fiút, és az egyik kezet Rembrandt egy férfi kéznek festette meg, a másikat egy női kéznek. Az atyának a két keze. Az egyik egy férfias, apai kéz, amely inkább megtartja a gyereket, a másik egy finomabb, nőiesebb kéz, anyai kéz, amely simogatja azt a gyereket. Rembrandt megértette, hogy az Isten a szeretetnek ezzel a teljességével szeret minket. Apai és anyai szeretettel együtt. És ugye, miből indultunk ki, az Isten képünk sebzettsége, az apai és anyai szeretet sebzettsége miatt alakul ki bennünk. És pontosan ez a példabeszéd, illetve ez által ugye Rembrandt festménye azt mutatja, hogy Isten minden típusú szeretet sérülést bennünk gyógyítani tud. El tud látni bennünket újra elegendő apai és anyai szeretettel, mindazon szeretett típusokkal, amik eddig hiányoztak. Az ő vele való kapcsolat ilyen. Minden szeretetet képes pótolni, mert ő a szeretet teremtője, ő teremtette az apai és anyai szeretetet is. Tehát ő ezt pótolni is tudja, ő benne ez megvan. Látjuk, ezt értette meg Rembrandt, hogy ez a teljes szeretettel vagyunk szeretve, feltételek nélkül. 16. Benedek pápa a Reményérő Liot enciklikájában azt mondja, hogy az ember csak akkor érezheti magát megváltva, súlyos szó, megváltva, ha a föltételek nélküli szeretettel találkozik. Amíg föltételes szeretettel találkozunk, legyen ez az Istenről elképzelt szeretet, vagy bármilyen embertársnak a szeretete, addig nem vagyok szabad. Addig nem vagyok megváltva. Ezzel szemben mihelyest találkozom a feltételek nélküli szeretettel, amire az embernek a legmélyebb vágyai vonatkoznak, már is megváltva érezhetem magam, szabadnak érezhetem magam. Ez 16. Benedek pápa mondja. Tehát megint csak nem a útszéri ilyen teológus, mint én, hanem 16. Benedek pápa. Emeritus pápa. Igen. Tehát látjuk, hogy ott a tékozló fiú példabeszédében például leolvashatjuk azt, hogy milyen az Isten. Zárójel, aki ezen megbotránkozik, aki azt mondja, hogy ez nem igazságos, én egész életemben ott gürcöltem és betartottam a parancsokat, és most akkor ezt ugyanúgy szereti az Isten azt a valakit, aki csak a halál előtt 10 perccel tért meg, akkor már is Isten hozott bennünket az idősebbik fiú világában. Mert az idősebbik fiú ott a példabeszédben ugyanezt mondja, hogy hát ez nem igazságos. Csak mi a gáz? Hogy ő soha nem hagyta el fizikailag az apai házat, mégsem tudta, milyen az atya. Azt hitte, hogy neki megint csak teljesítenie kell az apa szeretetéért. És azt mondta, hogy nekem beznünk nem adtál meg gödöljét, meg hogy bulizzak a barátaimmal. Az apa megfeje, gyerekek, milyen gödölje? Hát az egész a tiéd. Mindenem a tiéd volt, tiéd a cég. Mi a gödölje? Az egész csorda a tiéd. Nem tudtad, nem föltételezted rólam. Ez azokra vonatkozik, akik egész életükben az egyház kebelén éltek, egész életükben keresztény életet éltek, akik soha nem hagyták el fizikailag az egyházat és az atyai házat, mégis élhetünk benne úgy, hogy közben nem ismerjük az atya szeretetét. Élhetünk benne úgy, hogy közben azt gondoljuk, hogy az atya igazságtalan, nem igazságos, ő elvár, ő nem is ad nekem semmit. Hát fiam, mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. Ezt az atya nekünk is mondja. Mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. De ezt mondjuk neki, hogy nem hallgattál meg, nem gyógyítottál meg, nem adtad meg ezt, meg azt, meg amazt. Tehát te mindig itt voltál velem. És ez nem egy óriási dolog neked, hogy te mindig velem lehettél? Nem tudtad értékelni, hogy mindig velem lehettél? De hát ez az idősebbik fiú hiába volt fizikailag az apja mellett, nem ismerte őt. Ez a mi kereszténységünk is, amikor éljük, csináljuk, betartjuk a parancsokat, itt vagyunk, de nem ismerjük az atya valódi arcát. De milyen érdekes, hogy ez az apa példabeszédben mindkét fiát egyformán szereti. Egyiket se tolja le. Egyiknek sem mondja azt, hogy szedd már össze magad, kisfiam. Mind a kettejüket, de mit csinál? Be akarja őket invitálni az atyai asztalhoz. Mind a fiatalabbik fiúhoz kiszalad, mind az idősebbik fiúhoz kimegy ez az apa. Aki ott sértődve kinnül, ő hozzá is kimegy. És győzködik, hogy gyere be, mert megjött a te testvéred. Gyere be, az atya mindkettőt egyformán szereti. És nem vár el tőlük semmit, csupán azt kéri, hogy üljünk együtt újra az atyai asztalnál, és éljük át ezt az intimitást. Hát, ilyen ő. És azt hiszem, hogy Jézus kereszt halálán még ez hatványozottabban látszik. Megint csak ugye, ha azt képzeljük el, hogy milyen torz, passió és keresztúti szövegeink vannak, és milyen istenképet föltételeznek, akkor gondoljunk picit ennek a példabeszédnek alapján bele abba, hogy mi lehetett Jézus szenvedésének és halálának az értelme. Amely nem más, mint egyszerűen annyi, hogy ezzel akarja nekünk bebizonyítani a szeretetét. Bebizonyítani a szeretetét. Ha megöltök is, ha megkínoztok is, akkor sem tudtok rávenni, hogy ne szeresselek benneteket. És ebben az atya hogy van benne? Az atya együtt szenved az ő fiával. Hogy föltételezhetnénk ezt másképp? Hogy az atya távolból valahol sztoikusan ül egy fotelbe és ezt nézi. Hogy föltételezhetjük ezt? Gyönyörű ószövetségi előképe van ennek, amikor Ábrahám és Izsák megy föl Mória hegyére, az áldozat hegyére. Izsák vállán ott van a fa az áldozathoz, és a gyönyörű előképe ez Krisztus kereszt hordozásának. És Ábrahám az ő apja hol van Izsákhoz képest? Mellette. A Szentírás kiemel, hogy együtt lépkednek. Érezzük ezeket a súlyos lépteket az áldozat hegyére fölfelé, egymás mellett. Hát így volt az atya Jézussal. Nem távol tőle, hanem vele együtt szenvedve. Hogy is vetett volna ez másképp, hogyha ők szent háromság? Hogyha ők, atya, fiú, szentlélek totálisan egyek? Tehát az atya is, lássuk már ebbe az atya áldozatát, nem csak Jézus áldozatát kell látnunk, hanem hogy az atya is azt mondja, hogy ezt fiam bevállaljuk azért, hogy ez a sérült ember elhiggye végre, hogy mennyire szeretjük őt. Bevállaljuk ezt a passiót, ezt a kereszthalált, ezt az együttszenvedést azért, hogy ez a szegény ember végre rájöjjön, hogy mit jelent nekünk, hogy milyen fontos nekünk, hogy milyen értékes nekünk. Testvérek, ha a kereszthalált szemléljük, ha a keresztúti stációkat szemléljük, akkor egyetlen egy üzenet rejlik mögöttük, az, hogy szeretlek. A kereszt helyére, a keresztúti stációk helyére fölírhatnánk ezeket a szavakat, hogy szeretlek téged, szeretve vagy, csak ezt már, hogyha a szavaimnak nem hiszed el, akkor hidd el azoknak a tetteknek, amit ott látsz a keresztúti stáción. Azért esek el, és azért ostoroznak meg, és azért vagyok a kereszten, hogy elhidd, hogy szeretlek, és ennél jobban már nem tudom elmondani, hogy bebizonyítsam ezt a szeretetet. Látjuk, nincs itt szó semmiféle engesztelésről, semmiféle kifizetésről, ami bizonyos torz emberek és torz teológiák, torz teológusok szüleménye nagyon sokszor. Így végezni egy keresztutat, így szemlélni a passiót, már megint teljesen más. Látom Jézust, hogy szenved azért, hogy velem együtt szenvedhessen, és hogy kimondhassa, hogy mennyire szeret engem. Persze, aztán a különböző megint ájtatossági szövegekben jön az, hogy Jézus azért szenvedett ennyit, hogy én meg ne szólaljak a saját szenvedésemről. Ő szenvedte a legtöbbet, ergo nekem kus. Nem? Ott van ez, hogy én szenvedtem a legtöbbet, tehát ha te megmersz szólalni a szenvedésedről. Úristen, ez a szenvedés megosztása lenne? Nem. Ismered azt a helyzetet, mikor találkozol valakivel, elkezded neki mondani a bánatodat, és a másik visszatronfol, hogy ugyan már semmi. Hát én, amit átéltem. Hát nekem, ami problémám volt. Te még jössz ilyen kis pitjáner hülyeségekre, amikor én a szenvedésnek az olimpiáján én győztem. És egy nagyon sokaknál a kisebbségi komplexus, ha már nem tudok jó lenni, nem tudom, sportba, zenébe, művészetbe, akkor legyek jobb, hogy én szenvedtem a legtöbbet ebbe az életbe. Ebbe is lehet jónak lenni, ezt is lehet mutogatni, ezért is szinte díjat lehet kapni most már. Én szenvedtem a legtöbbet, én vagyok a legkirályabb. Úristen, hogyha Jézus ilyen lenne, én megint csak nem hinnék benne. De milyen jó, hogy ő nem ilyen. Vagy a másik, az pedig az szokott lenni, szintén elterjedt ilyen torzulás, hogy Jézus azt mondja, hogy ezt te tetted velem. Hogy a kereszten vagyok, hogy szenvedtem, ezt a te bűneid tették velem. Mi van e mögött? Megint az az emberi torzulás, hogy azt hiszük, hogyha másiknak a saját fájdalmunkat mutogatjuk, ezzel kieszközlünk tőle egy olyan lelkiismeret furdalást, hogy majd ő úgy fog tenni, mintha viszont szeretne bennünket. Tehát a lelkiismeret furdalás okozása által hisszük, sérült emberek mi azt, hogy másokból szeretetet csikarunk ki. Nézd már, hogy szenvedek. És ezt még ráadásul te tetted velem. Hát akkor most már szeressél, akkor most már tedd a jót, most már szégyeld magad, és változzon az életed. Ezt is ráprojektáljuk Jézusra. mondván, hogy ő szenvedésével állandóan ezt a lelki furdalást okozza. Hogy te tetted velem, és most már változtassál. Ha azt hiszük a lelkismeret furdalásból bennünk valódi szeretet fakad, azt hiszük, hogy azért, mert szégyellem magam, ezért én valóban szeretem a másikat, hát nem. Ha ez emberek között sem megy, akkor hogy feltételezzük Jézusról, hogy ő így fogja tőlünk kicsikarni a szeretetet? És testvérek, hány ember nem tud a keresztre nézni emiatt? Hány ember néz lelki furdalással a feszületre, vagy oda sem mer nézni? Mert ott csak azt látom, hogy én mit tettem, és én milyen rossz vagyok. Hát ha Jézus azért halt meg, hogy állandóan azt közvetítse nekem, hogy én milyen rossz vagyok, és a már egyébként is jelenlévő kisebbségi komplexusomat, bűntudatomat, önbizalomhiányomat, még csak ő is növeli azáltal, hogy állandóan rám olvassa, hogy milyen szemét vagyok, hogy én ezt okoztam neki, akkor testvérek, megint hagyjuk ott ezt a kereszténységet. Akkor minek? Minek? Nem elég bajunk van így is? Még kell a kereszten, a falról valaki állandóan ezt mondja nekünk, hogy rossz vagy, rossz vagy, rossz vagy, rossz vagy. Nem elég, hogy ezt X ember mondja nekünk egyébként is az életünkben? Még kell egy. A falról mindenhol ott van. Csak hogy állandóan rosszul érezzem magam, állandóan bűntudatom legyen. Ha ő ezért lenne a kereszten, szerintem nekem nem kéne. De milyen jó, hogy nem ezért van a kereszten. Milyen jó, hogy az, hogy ő a kereszten van, és a feszületre, ha rátekintek, akkor az annyit üzen, hogy látod, ennyire szeretlek téged. És ez az ennyire, ez a maximum. E fölött már nincs. Hogy tudta volna ennél jobban elmondani, hogy mit jelentünk neki, hogy szeret bennünket. Éppen ezért a kereszten mit látok? A legmélyebb vágyaim beteljesülését. Ha kételkedek abban, hogy létezik olyan valaki, aki engem mindig, mindenhol és mindennek elnére szeret, nézzek a keresztre feszítetre. Ott látom. Ott világos számomra az ő szeretete. Ennyire szeret. Ezt jelentem én neki. Tehát a kereszt kizárólag az ingyenes szeretet üzenete. A szeretet bizonyítéka. Semmi más. És hogyha ezt így tekintjük, ha ezt így szemléljük, akkor már is megint csak tisztul az Isten képünk, és már is megint csak az Istennel való kapcsolatot tudjuk ezáltal is alakítani. Jó, akkor azt hiszem, hogy itt állunk meg a második előadás kapcsán, és akkor a következő lesz a programunk. Már is. Tehát most újra ez a kis földolgozó csendnek az ideje lesz, tehát ez a fél órás csend, újra szentségimádással, de mondom megint, mindenki szabad az imának a módja megválasztásában, de itt most fél óra szentségimádás lesz, és 12 óra 15 perckor, tehát fél óra múlva pedig akkor ebéden fogunk találkozni odalent, és délután 3 órakor fogunk újra itt a kápolnában találkozni, tehát ott akkor lesz egy kis szunnyadási lehetőség, 3-kor fogunk ugyanitt. Jó, és akkor most a szentségimádás.